Istenünknek igéjét olvasom, Jánoshoz írott első levélből, a harmadik rész első versszakától a kilencedik rész, a kilencedik versszakig. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek nevezett minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy mikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Aki bűncselekszik, törvényszegést követel, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg Isten, fia, hogy az ördög munkáját lerontsa. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő maga, ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született.
Imádkozunk. Mennyei Atyánk, valóban igaz, hogy Te vagy az, aki bennünket ismersz. És azt is tudjuk, hogy talán, sőt bizonyosan jobban ismersz minket, mint ahogy mi ismerjük magunkat. Jobban megvizsgálsz, és világosabban látsz, mint ahogy a mi lelkünk megvizsgál bennünket, mint ahogy mi önmagunkat látjuk. És köszönjük neked, hogy ezzel együtt te szeretsz. Pedig az is lehetne, hogy ismersz, és ezért nem szeretsz. De szeretsz. Így jelented ki magadat, és azt mondod, hogy a te gyermekeid vagyunk az Úr Jézus Krisztus által, hogy gyermekeidé fogadtál, és hogy jelen vagy és munkálsz bennünk. Köszönjük neked ezt a nagy bátorítást, amelyel járhatunk az életben. Urunk, valóban szeretnénk a te jó voltadat hirdetni, megköszönni mindent, amit adtál nekünk, ahogy az előző héten hordoztál, megmutattad magadat, felemeltél, mellénk léptél, megáldottad a kezünk munkáját. Szeretnénk azzal is te előtted lenni, amiben elbuktunk és vétkeztünk, amiben hamisak voltunk, amikor indulat vagy harag volt a szívünkben. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te azért jöttél, ahogy ez a rész mondja, hogy az ördög munkáit lerontsad. Azért haltál meg, és azért támadtál fel, hogy elsősorban bűnbocsánatot, szabadságot, örök életet szerez nekünk. Így vagyunk most te előtted, és így vágyunk arra, hogy szóljál hozzánk, és ajándékozz meg minket jelenléteddel. Árasz ki ránk szent lelkedet, vizsgálj meg bennünket igéd által, építs, taníts, fedj, ints, legfőképpen formálj, töltsd be magaddal. Áld meg a te igédet a szívünkben és az életünkben, hogy arra válaszunk a dicsőítésben, az imádságban. Valóban neked kedves illat lehessen. Olyan hála áldozat, ami neked kedves illatként száv fel a te jelenlétedbe, a te trónodhoz. Jöjj, Szentlélek, Úristen, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Isten igéjét Márk evangéliumának a 7. fejezetéből olvasom, a 14. verstől a 23. versig. Ismét odahívta Jézus a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg. Nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe, tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Amikor azután a sokasságot elhagyva bement a házba, megkérdezték tanítványai a példázatról. Ő pedig így szólt hozzájuk. Ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül. Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, de hozzátette. Ami az emberből előjön, azt teszi tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irítség, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Néhány évvel ezelőtt olvastam egy írást, egy cikket, aminek az volt a címe, hogy van egy jó hírem, bűnös vagy. A szerző az evangélium sztereotíp hirdetésének a visszásságára mutat ebben rá, hogy hogyan lehetséges, hogy ha örömhírt akarunk hirdetni, ha odafordulunk nem keresztény családtagokhoz, barátokhoz, kollégákhoz, akkor valahol ez van bennünk, hogy akarunk mondani egy jó hírt, ami azzal kezdődik, hogy bűnös vagy. És miért csodálkozunk, hogyha ezt nem kitörő ujjongással veszik körülöttünk, hanem legtöbbször egy várándítással, vagy maximum annyi, hogy hát te pedig bolond vagy. Ezeket a gondolatokat a ma olvasott bibliai rész elevenítette fel bennem, ezt a cikket ehhez emlékeztetett rá, mert ha végigolvassuk ezt a részt, ahogy ugyan folytatjuk Márk evangéliumának a magyarázatát, és két hete beszéltünk a megelőző szakaszról, ha végigolvassuk azt, amit ma olvastunk, akkor Jézus körülbelül ennyit mond, hogy azt nem mondja, hogy van egy jó hírem, de azt mondja, hogy az ember szíve gonosz és romlott. Pont. Mit kezdjünk ezzel? Ezekben a kemény szavakban, amit Jézus mond, hol van ebben evangélium, hol van ebben örömhír? Releváns-e Jézus mondani valója a mai világban? Vagy egy várándítással elintézhető, és tovább léphetünk? Arról szeretnék ma beszélni, hogy miért és hogyan lesz örömhír a rossz hír, amit Jézus elmond az ember szívéről. Jó vagy rossz-e az emberi szív először is? Jézus vitában van a farizeusokkal és az írástudókkal, ezzel kezdődik ez a szakasz, ennek a szakasznak az első fele, mert ugye a farizeusok és írástudók, akik Jeruzsálemből jönnek, mint egy vizsgáló bizottság, avval szembesítik Jézust, hogy a tanítványai mosdatlan, azaz tisztátalan kézzel esznek, hogy nem tartják meg a vének hagyományait, amelyek szerint rituálisan meg kell mosakodni, meg kell mosni a kezüket étkezés előtt. Ez a rituális mosakodás, ez arról is szólt, hogy mit jelent, hogy szentek vagyunk, hogy tiszták vagyunk Isten előtt, hogy ebbe a tudatba járunk, hogy őhozzá tartozunk. Majd Jézus elmutatott arra, hogy az emberi hagyományok, a vének hagyományai hogyan kerülnek szembe Isten szándékaival. Hogy a kézmosás például, a farizeusok el vannak ezzel foglalva, hogy mossák vagy nem mossák a kezüket a tanítványok, miközben csodák történnek, Jézus körül emberek gyógyulnak, szabadulnak meg. Milyen visszás ez az egész? Aztán a mai részben, ahol ezt folytatja, tehát ugyanebben a helyzetben vagyunk, a tisztaság kérdésére irányítja a figyelmünket, hogy mit jelent tisztának lenni. Nehéz nekünk ezt átélni, de, vagy belegondolni, vagy beleérezni, de minden tradicionális közösség ismeri a rituális tisztaság fontosságát. A tiszta és a tisztátalan helyzet, állapot, cselekedet között mindig különbséget kellett tenni egy tradicionális közösségben, mert ez szabályozta a közösség életét, ez szabályozta, hogy mit lehet és mit nem lehet. Izraelben, ami ilyen értelemben egy tradicionális közösség, miért jelentett tisztátalanságot például a halotthoz hozzáérni? Vagy miért voltak tisztátalanok a leprások? Vagy miért volt tisztátalan bizonyos állat? Miért nem lehetett elfogyasztani bizonyos állatokat? Alapvetően egészségügyi okok voltak mögötte. A közösség így védi magát. És ez a fajta, tehát ezek az emberek abban éltek Jézus korában is, hogy Kimentek az utcára, vagy bármit csináltak, és mindenről tudták, hogy mi az, ami tiszta, és mi az, ami nem tiszta. Mi az, ami tisztátalan, és mi az, ami tiszta. Mi az, amiben részünk lehet, mi az, amiben nem lehet részünk. Mindent átjárt a gondolkodásukban, a társadalomban ez a fajta hozzáállás. És ezt mi nem érezzük. Mi már a modern ember nem ebben él. És ezért nehezen értjük meg, hogy milyen súlya volt, milyen meglepő volt, milyen váratlan volt, amit Jézus mondott a tömegnek, hogy nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Mindenki abban él, abban gondolkodik, hogy hogyan leszek a külső dolgok miatt tisztátalan. És Jézus azt mondja, semmi nincs, ami kívülről tesz tisztátalanná. Ami belőled kijön, azt tesz tisztátalanná. És mindenki gondolkodik, hogy de vajon mire gondol Jézus? Ezért mondja, ez egy példabeszéd. Nem tudták. Mire gondol Jézus? Mi az, nem az a lényeg, hogy mi jön be, kívülről befelé és tisztátalanná tesz, pedig ebben nőttünk fel, hogy ez a lényeg, hanem mi az, ami belülről jöhet kifelé és tisztátalanná tesz? Mi a tisztátalanság fő helye? Mi mocskol be belülről kifelé? Később a tanítványok megkérdezik Jézust, hogy mit is jelent ez a mondat, és Jézus kifakad. Hát ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül. Ami az emberből előjön, azt teszi tisztátalanná, mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, kapzsiság, irítség, paráznaság, házasságtörés, gyilkosság, és mindez folytatja. Jézus hát azt mondja, hogy a tisztátalanság helye az az ember szíve, az ember bensője. És ezzel szembe kerül mindazzal, amit a korabeli tanítók képviselnek, akik azt mondják, hogy a környezet az, amit mocskos, és az szennyez be minket. Jézus azonban azt mondja, hogy nem a környezettel van a baj, a szívetekkel van a baj, bensőtökkel van, az életetek középpontjával van a baj. Ez a vita ez azóta is tart. Hol van a baj? Az persze nem kérdés, hogy az emberből, Jézus szavaiból jön elő mindaz, ami rossz. És Jézus nem kert el, mert néven nevezi a dolgokat. Paráznosságok, lopások, házasságtörések, kamzsiságok, gonoszságok, csalás, kicsaponosság, irítség, istenkáromlás, gőg, esztelenség, ijesztő lista. De ez nem kérdés, hogy belülről jön kifelé, nem, mert senki sem mondhatja közülünk azt, hogy bármiből ebből nekem csak azért volt részem, mert kívülről engem rákényszerítettek. Ez belülről jött. A kérdés az, hogy viszont miért? A kérdés az, hogy alapvetően szennyes, mocskos, romlott az ember bensője, vagy pedig alapvetően jó, csak a környezet hatására bemocskolódik. És mintha Jézus azt mondaná, hogy nem kint van a baj, hanem bent van a baj. Ez pedig nem pusztán rossz hír, valljuk be, ez fellázító. Hogy bent van a baj. Vegyük észre, hogy abban a világban, ahol élünk, senki sem hirdeti azt, hogy az ember alapvetően romlott. Csak Jézus és a biblikus kereszténység. Az ezoterikusok, a humanisták, a keleti vallások követői, és velük együtt az átlag gondolkodás azt mondja egyre inkább, hogy az ember szíve alapvetően jó, csak ezt fel kell ismerned, el kell hinned, ki kell bontakoztatnod. És a Biblia, és aztán a Biblia hagyományában nyilvánvaló Jézus egyedülálló abban az állításban, hogy az ember szíve alapvetően romlott. Persze kérdezheted, hogy nem kellene inkább abban megállapodnunk, hogy az ember bensője vagy szíve olyan, mint sok-sok minden ebben a világban, se nem fekete, se nem fehér. Ezt így szeretjük ma. Ha bármiben népszerűek kívánunk lenni, akkor jobb, ha elkerüljük a kategórikus igeneket és nemeket. És nem erről van szó az ember szívébe is, hogy hát maradjunk meg ennél. Hát persze, hogy nem jó, de nem is rossz. Hát olyan, amilyen. De gondold végig, hogy ez így nem igaz. Tehát vagy jó, vagy rossz. Miért? Azért, mert vagy igaz és tiszta, és ezt nevezhetnénk jónak. Vagy pedig előjön belőle mindaz, amiről itt Jézus beszél, és Ezt rossznak nevezhetjük csak. Nem igaz, hogy jó is, meg rossz is egyszerre, mert hogyha alapvetően jó, akkor miért ragad bele mindez kívülről? Ha az én szívem alapvetően jó, csak egy kicsi baj van bele, akkor miért van az, hogy ilyen erővel megjelenik benne ez a sok gonoszság? Márpedig, ha ez ilyen erővel megjelenik benne, és ott marad, és benne marad, akkor a szívvel baj van, akkor a bensőnk romlott. Akkor ami kijön, azért jön ki, mert nem tudjuk visszatartani, mert ott van. Mert nem tudjuk megakadályozni, hogy előjöjjön. Pedig azt mondjuk mindannyian, sokkal jobb lenne a világ, ha nem lenne benne gyilkosság, hamisság, csalás, irítség, kapzsiság, házasságtörés és a többi. Tehát Jézus azt mondja, a szív rossz, a szív gonosz, a szív romlott. Na jó, ha így is lenne, mondhatjátok, mi ebben a jó? Mi az örömhír abban, hogy a szív rossz? Először is ez azért jó hír, mert nem kell tovább hárítani és magyarázkodni. A világnak az a része, akik számára fontos az, amit most nevezzünk erkölcsös életnek, valamint azok, akiket bánt mindaz az indulat, amivel szembe találják magukat a szívükben, a világnak ez a része óriási energiát fordít arra, hogy tisztán tartsa magát, illetve megtisztítsa magát. Ezek az emberek, mindannyian, óriási energiákat fordítunk arra, hogy tisztán tartsuk magunkat, vagy megtisztítsuk magunkat. És ebben az a legnagyobb probléma önmagunk tisztán tartásával, hogy nem megy. Ha elismered, hogy a szív, a benső romlott, akkor azt is elismered, hogy nem tudod megváltoztatni. Hiszen, hogyha az ember bensője romlott, gyenge, honnan máshonnan merítsen erőt, hogy azt megváltoztassa? Milyen erőforrásunk lehetne magunkban, ha éppen a lényünk közepéről derül ki, hogy romlott? Az értelmünk, az akaratunk, a testünk megzabolázása, az aszkézis? Elégtelenek erre? Egyedül Münchhausen báró volt képes saját magát és a lovát hajánál fogva kihúzni a mocsárból, de ez csak a mesében, mi viszont erre nem vagyunk képesek. És tudod, hogyha ezt elismeri az az ember, minden erejét abba fekteti, hogy tiszta legyen, tisztán tartsa magát, ha ezt elismered, hogy ez így van, hogy ez nem megy, ez egy óriási szabadság, nem kell többet képmutató életet élni. Ez szabadság, ez jó hír. Nem kell annak mutatnod magadat, ami nem vagy. Nem kell álarcokat feltenni újra és újra, és a legkülönbözőbb szerepeket eljátszanod, hogy veled minden rendben van. Azt gondolom, hogy ez szabadság. Másodszor ezzel együtt nem kell többé állandóan mosakodni. Ugye, ha a képmutatás a tisztaság látszatát akarja fenntartani, és ezzel gyűr maga alá minket, a mosakodás által a tisztátalanságot, ami megtörtént, akarjuk lemosni, és ez hasonlóan kikészít. Mert a legtöbb ember tudja, hogy mi az, ami beszennyezi őt. Azt jelenti morálisan beszennyezetnek lenni, hogy rossz a lelkiismereted, hogy bűntudattal küszködsz. Azért, mert vétkeztél. És ezen a szinten mindegy, hogy Istennek nem feleltél meg, és ezért érted ezt, vagy a többi embernek nem feleltél meg, és ezért érted a bűntudatot, vagy pedig saját magadnak, a magad általi mércének nem feleltél meg, és ezért érted a bűntudatot. Mivel nem értél fel a mércéhez, ezért bűntudatod van, más szóval tisztátalan vagy. És ettől meg kell szabadulni, az ember azt érzi, de most ezt le kell valahogy rendezni, és ezért mosakodik. Nem fizikai értelemben. Hogyan? Kritizálunk és kibeszélünk másokat, gyalázunk másokat, vagy éppen mindenkinek jót teszünk, hogy ledolgozzuk azt, ami rossz. Ha nem akarja valaki, akkor is jót teszünk neki, akkor is segítünk, ha már megőrül a segítségünktől, mert nem neki van szüksége a segítségünkre, hanem nekünk van szükségünk arra, hogy neki segítsünk. Miért? Mert mosakodunk. Az ilyen jó emberektől mentse meg minket az Isten. De magunktól is, ha mi tesszük ezt. Vagy minden erőnkkel kidomborítjuk azt, amiben nem vallottunk kudarcot. Jézusnak ez a listája, ez, ahogy mondtam, elég melbevágó. De mit teszünk vele? Telve vagyunk irítséggel és gyűlölettel, és küszködünk vele. De nem ebben nézünk szembe, hanem avval, hogy de nem vagyunk házasságtörők. Minden erővel, mindenkit elítélünk, aki ezen a területen elesik. Az én nem vagyok. Ezzel tisztogatom azt, hogy az irítség meg a gyűlölet milyen erőteljesen jelen van. Ez mind mosakodás. És amikor Jézus azt mondja, hogy figyelj, a te szíved alapvetően mocskos, a te szíved alapvetően romlott, a bensőd romlott, akkor azt mondja, nyugodtan felhagyhatsz a mosakodással. Úgy sem megy. Már ez örömhír, mert vagy csak magadat csapod be vele, vagy másokat őrítesz meg vele, vagy esetleg összeomlasz a végén, mert végkimerülésig minden arról szól az életedbe, hogy önmagadat igazold. Aztán még egy harmadik szempontról szeretnék rámutatni, hogy miért jó a rossz hír, hogy az ember szíve romlott. Amennyiben alapvetően bánt, hogy a környezet, a világ, amiben élünk, hideg és szeretetlen, gyűlölködő és erőszakos, igazságtalan és gonosz, és folytathatnánk a sort. Amennyiben olyan ember vagy, akinek alapvetően az fontos, hogy változást hozzak ebbe a világba, hogy megváltozzon a környezetem, hogy megváltozzon ez a helyzet, akkor Jézus szavaiból felismered, hogy a változás nem valahol kint kezdődik el, hanem csak bent kezdődhet el, te nálad. Mert ahol a probléma van, ott kell kezdődnie a megoldásnak is. A saját részed a világ formálásában, a világ gyógyulásában egészen konkrét és megfogható, mert közel van, mert te nálad van, mert te benned van. Ha valamit tenni akarsz azért, hogy jobb legyen a világ, először hagyod, hogy benned történjen valami. És ezzel már rá is tértünk arra, hogy azért jó hír, hogy a szív rossz, mert megnyitja az ajtót valami egészen új, egészen más megoldás előtt. Hogyan? Hát ha így maradna, akkor azért a rossz hír vége csak rossz hír lenne. Hogyan tisztul meg a szív? Vagy úgy marad, vagy kívülről kap segítséget. Az örömhír azzal kezdődik, hogy a belső romlott, de azzal folytatódik, hogy viszont van megtisztítatás. A változás kívülről fog érkezni, hogy bejöjjön, és belül megváltoztasson. De hogy ezt megértsük, először arról még szeretnék beszélni, hogy de miért lesz mocskos a szívünk? Miért szennyeződik be a szív? Miért jelennek meg bennünk sokszor a legszentebb, legáldatottabb pillanatok után akár? Tisztulatlan indulatok, gondolatok, vágyak, képek. Miért jön elő a szívből újra és újra mindaz, amit Jézus felsorol? Azért, mert a szív, mindannyiunk szíve éhes, szomjas, üres. Azért, mert életért kiált. Mert követeli a szeretetet. Szomjazza az elismerést. Mert szinte elpusztul, hogy átélje már a bensőségességet. Vagy azért, mert fontos akar lenni. Keres, fáradhatatlanul, kiméletlenül keres, minden szív keresi mindezt. És ebből az űrből fakad mindaz, ami aztán úgy jön elő, mint gonosz dolog, ami aztán bemocskol. Mert valami annyira hiányzik, annyira üres az ember szíve, annyira vágyik mindenre, szeretetre, bensőségességre, elfogadásra, arra, hogy értékeljék, arra, hogy fontos legyen. Hogy mindenki jön belőle, hogy ezt megkapja. És innen a kapzsiság, nem? Mert nem elég, ami van, az irítségünk. Mert miért van annak több? Mert miért nem vagyok ez a saját űröm, hiányom? Miért nem szeretnek engem is úgy, vagy miért nem kapom meg én is azt, amit a másik? A paráznaság, mert bensőségességet keres az ember egy torz és hamis módon. A kicsapongás, mert fáj a szíve, és el kell valahogy kábítania magát. Minden erről az űrről beszél. És a megtisztult szív, az nem az a szív pusztán, amiből mindez a rossz hiányzik. Ez egy tévedés, ha úgy látjuk, hogy a megtisztult szív az, amiből minden rossz ki lett írtva. Nem. A megtisztult szív az, amelyik megelégedett, amelyik betöltekezett. Amelyik azért nincs már kiszolgáltatva mindenek a gonoszságnak, ami előjön belőle, mert már nem üres, mert már nem éhes, nem sóvárog. Nem sóvárog mindarra, amiben úgyse találja meg azt, amit keres. Megtisztult szív, csak az a szív, így mondom, csak az a szív tisztul meg, amelyik túlcsordul. A tisztaság nem a szenny hiánya, a tisztaság A szív túlcsordulása. Mivel, vagy inkább kivel? Hát persze, a teremtőjével, az alkotójával. Az a szív tisztul meg, amelyik végre újra egybefonódik azzal, aki úgy alkotta az embert, hogy vele örökké tartó boldogságban éljen, és őt élvezze. Hogyan tisztít meg Isten? A szívből előjövő gonosz gondolatok, cselekedetek igazságért kiáltanak, és ezért ítéletet vonnak ránk. Ugyanakkor ugyanez, ami előjön a szívünkből, ez a gonoszság, ez káoszt, fájdalmat, nyomorúságot okoz, nekünk is és másoknak is. És erre pedig a szeretet Istene együttérzéssel válaszol. Itt van Istenben egymás mellett az ítélete, ott van az igazsága miatt. És az együttérzése ott van a káosz, a fájdalom, a szenvedés miatt, amit okozunk magunknak és másoknak. És a kérdés az, hogy mi fog felülkerekedni. Mi csak így tudjuk feltenni ezt a kérdést, hogy mi lesz akkor, egészen személyesen, amikor küszködsz ezzel, hogy ilyen a szíved. Isten ítélete fog elérkezni? Isten együttérzése fog elérkezni? Melyikre nézzek? Melyikben higgyek? Szeretet van? Kegyelem van? Ítélet van? Már annyiszor éltem ebben a kegyelemmel, hogy már biztos már az ítélet jön? Melyik fog eljönni? Melyik kerekedik felül? Isten igazsága fogja egy ponton legyőzni a szeretetét? Isten szeretete fog hatalmat venni igazsága felett? És akkor megtörténik az elképzelhetetlen, hogy Istennek úgy győz a szeretete, hogy nem csorbul az igazsága. És Istennek úgy teljesedik be az igazsága, hogy nem vészel a szeretete. Hogy az ő fia Jézus Krisztus meghal a kereszten. Isten igazsága és ítélete, és Isten szeretete és együttérzése értünk, egyszerre együtt benne. És az örömhír az, hogy ezáltal megtisztul a szív. Először is azért, mert azzal, hogy Jézus magára veszi az ítéletet, eltávolítja az akadályt, a falat, a barikádot, ami a Teremtő Isten és a szomjas szívünk között épült fel, akkor végre találkozhatunk vele. Akkor végre beteljesedhetünk vele. Akkor magához öleli a szívünket, hogy betöltse magával, hogy túlcsorduljon. És ekkor az ember bensője nyugalmat talál, megelégszik és megszabadul. Hogyan lesz szabad a gonosz gondolatoktól? Hogyan lesz szabad a gonosz vágyaktól? Úgy, hogy valami azoknál sokkal szebb, sokkal gyönyörűségesebb, sokkal drágább tölti be. Mindenki, aki Jézussal jár, nagyon jól tudja, amikor közel voltál Jézushoz, amikor betölt az ő szent lelke, akkor azok a bűnök, amelyekkel máskor küzdesz és harcolsz, így hullanak le rólad. Mert a sokkal nagyobbnak a szeretete és a jelenléte, az igazi, ahol a szív megnyugszik, felüdül, megtalálja az otthonát, az semmissé teszi a hiába valóságokat. És csak az. Befejezésül három dolgot szeretnék mondani, ami fontos ahhoz, hogy gyakorlati módon éljünk az Isten tisztaságában. Hogy hogyan működik ez annak az embernek az életében, aki elindul Jézusnak az útján. Az első dolog az, hogy amikor megnyitod a szívedet, és bűnbánattal, valamint feltétel nélkül rábízod magad Jézus Krisztusra, hogy ő ezért halt meg, ezért támad fel, amikor elfogadod őt hittel, akkor elfogadsz egy hatalmas nagy igazságot, amit nem lehet elégszer hallani, mert nem tudjuk magunkba beírni. De ő, az ő lelke segít. Tudnélik azt a nagy igazságot, hogy amikor egyé lettél Jézus Krisztussal, onnantól te teljesen, tökéletesen, 100%-osan tiszta vagy Isten szemében. Ez az evangélium. Ez a státuszod. Ha te Krisztusban vagy, és ő benned, akkor Isten nem tud rád nézni Jézus Krisztuson kívül. És ha Isten Jézus Krisztusban néz rád, akkor nem 50%-ban lát jónak és rossznak. Még csak nem 9, nem is 98%-ban. Ez most egy ilyen fontos szám, 99. Ne keveredjünk össze. hogy 99%-ban igen, de az az 1% az még nem. Hanem tehát Isten nem áll meg a részeredménynél. Azt gondolod, hogy Isten nem, Istennek elég lenne, hogy te 99%-ban jó vagy, de az az 1% az nem stimmel. Elég lenne ez az ő tökéletessége előtt? Nem lenne elég. Vagy azt gondolod, hogy Jézus nem tudott teljes és tökéletes tisztaságot szerezni nekünk, csak 99%-ig jutott el, hogy 1%-kal küszködj az életed végéig rossz bűntudattal. Így megvetnénk az ő értünk való tökéletes áldozatát. Ha nehéz megérteni és elfogadni a tanítványoknak, mert kemény agyúak meg szívűek, amit Jézus az emberi szívről mond, mert mindig nem értitek, akkor nekünk ugyanolyan kemény és nehéz ezt elfogadni, még mindig nem érted? Hogy státusz szerint, amikor Isten rád néz, 100%-osan tiszta vagy. Ez az evangélium. Ha ezt nem értesz, semmit nem értesz. Bocsánat, ez így van. Ha ezt nem érted, semmit nem értesz. Ez az evangélium szíve. Másodszor ez az értelemmel és hittel megragadható tisztaság, ez a nagy igazság, az evangéliumnak ez a hatalmas nagy igazsága, ez át is élhető. Amikor méltatlanul és szennyesen, szinte tapinthatóan bemocskolt lélekkel jössz hozzá, akkor át fogod élni azt, hogy ő valóságosan megtisztít. Nem csak egy teológiai igazság van, amiben bele kell kapaszkodni, bele kell, hogy én 100%-osan tiszta vagyok a szemében. De az, amit alapvetően a lelkedben, a bensődben, magad körül mocsoknak, szennynek élsz meg, hozzád ragadt és tapadt. Átéled az ő jelenlétében azt, hogy azt lemossa, attól megszabadít, kitisztít. Elém jött az, hogy egy alkalommal imádkoztunk valakivel, akinek a régmúltból jött belőle, hogy valami nagyon szennyes az ő életében. És ahogy imádkoztunk érte, szinte képszerűen látott valamilyen amorf valamit maga előtt. És ahogy imádkoztunk, hogy Jézus vére tisztítsa meg, úgy zsugorodott ez össze, és tűnt el. Ami csak egy kivetülése annak, hogy a megtisztítatás az tapasztalat, amit a Szentlélek kiáraszt ránk. Nem csak egy teológiai igazság lépett érvénybe. Igen, és az nagyon fontos, de ugyanakkor a Szentlélek által egy tapasztalati, érzelmi, lelki változás is beáll. Átéled, hogy megmosatsz. Ez az evangélium, ez az örömhír. Átéled, hogy nem kell mosakodni, és mégis tiszta leszel. És harmadszor, miközben tiszta vagy Isten szemében, és átéled az ő érintését és megtisztítatását újra és újra, mégis a megtisztulás egy folyamat lesz az életedben, ami a halálod napjáig tart. Kitérőkkel, bukásokkal és besározódással, mert aki elesik, az sáros lesz, felkelésekkel és megtisztulásokkal. Olyan nehéz sokaknak, akik elindultatok, sokunknak, akik elindultunk Jézus Krisztus útján, ugye kegyelemből kaptuk azt, hogy elfogadott, hogy tisztának nyilvánított. De telnek a hetek, a hónapok, az évek, és az ember újra elesik, és küszködik valamivel. És az, hogy ez is kegyelemből megy. Valamikor azt mondja valaki, hogy azért távolodik el Istentől, azért lesz távol Istentől a szíve, mert nem tudja már újra elfogadni a kegyelmet, amikor újra elesett. Azt mondja, nem. Ami büszkeség, ami kemény szívűség. Nem bocsát meg magának, nem. Én nekem már nem ilyennek kéne lennem. De hát ezzel az evangéliumot, ezzel azt mondja, nem az evangéliumból élek már. Avval elkezdtem, de nem vele megyek tovább. Saját erőmből akarok. Nem akarok már kegyelmet, nem akarok már bocsánatot, nem akarok újra eléborulni. Nem akarom újra átélni azt, hogy nem megy. Pedig ez van. Így járjuk végig Krisztussal az utat. De mégis ezzel együtt, ahogy János evangélista írja a végén, a levelében, amit felolvastunk, hogy tudjuk, hogy amikor ez, hogy Isten gyermekei vagyunk, nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen ő valójában, ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogy ő is tiszta. Aki jár ezen az úton, az megtisztítja magát, nem a saját erejéből, hanem két hatalmas nagy motiváció van. Az egyik, hogy 100%-osan tiszta vagyok az ő szemében. Akkor meg is akarok tisztulni egyre inkább. Elé fogok állni a szent és tökéletes elé, mert az ő gyermeke vagyok, és ezt senki nem veheti tőlem el, hogy őt fogom látni, mint az ő gyermeke. És teljesen és tökéletesen tiszta leszek, és tökéletes. Ez a másik. És ez a két dolog arra indít, hogy akkor tisztítsam meg magam, harcoljak a gonosszal. Újra és újra térjek vissza Jézushoz, ha elestem. Újra és újra fogadjam el, hogy megtisztít. Fogadjam el, hogy azt is, hogy státusz szerint tiszta vagyok, meg azt is, hogy lélek szerint megmos. Újra és újra jöjjünk az ő jelenlétébe. Újra és újra bízzunk abban, hogy az ővéi vagyunk. És a megromlott szívünk így megy a gyógyulás útján, hogy majd egy napon teljesen tisztán, dicsőségesen, ragyogóan az Isten népe, a Krisztus mennyasszonya szeplőterenül ott álljon az ő vőlegénye előtt, Jézus előtt, és minden örömünk beteljesedjen, és minden fájdalmunk és bűnünk elmúljon. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy felgerjeszted a szívünkbe a talán elnyomott vágyat, hogy tiszták akarunk lenni. Akár mert soha nem ismertük ezt a vágyat, amit, ahogy azt te gerjeszted, ahogy azt te adod elénk. Akár mert olyan sokszor vallottunk kudarcot, hogy már azt mondtuk, hogy úgysem számít semmi. Köszönjük, hogy te ma újra kinyitod a szívünket, hogy azt kiáltsa, ami a legmélyebben belé van írva, tiszták akarunk lenni. Téged akarunk, atyánk, hogy te töltsed be a lényünket. És köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy nem csak a vágyat gerjeszted fel, mert még azt is te munkálod, az akarást, hanem el is jössz, hogy meg is tedd, amit mi nem tudunk megtenni. Hogy meg is tisztítod a szívünket. Ezért jöjj most, Úr Jézus Krisztus, aki értünk meghaltál, aki minden bűnünkért tökéletesen eleget tettél, aki elhordoztad az atya igazságából fakadó ítéletet, aki magadra vetted az egész emberi nemzetség bűn ellen való haragját, az igaz és ítélő Istennek, és aki ugyanakkor teljes szeretettel és együttérzéssel vagy, és képviselsz minket az atya előtt. Jöjj a szívünkbe, és csordulj túl bennünk. Jöjj Szent Lélek, Úristen, és ahogy együtt maradunk dicsőítésben, éneklésben, írd a szívünkbe a nagy igazságot, hogy 100%-osan tiszták vagyunk, és munkáld bennünk a hatalmas nagy tapasztalatot, hogy ahogy téged dicsőítünk, úgy foszlik le rólunk a hiába valóság, úgy mosódik el rólunk a szenny, és úgy ragyog fel a szívünkben és az arcunkon a te dicsőséged. Imádkozunk, Urunk, így gyülekezetünkért, hogy valóban olyan gyülekezet legyünk, akik a te kegyelmedből élnek. Őrizd meg az ítélkezéstől, mások kritizálásától, a büszkeségtől, a gőktől, a képmutatástól. És attól, hogy valóban a te evangéliumodnak ereje, kegyelme legyen átérezhető és megkóstolható közöttünk. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiket mellénk helyeztél, szerettekért, családért, kollégákért, barátokért. Hadd legyen a te jó illatod a mi szívünkben és a mi környezetünkben. Imádkozunk, Urunk, a mi hazánkért, az országunkért. Uram, ahol tobzódik a bűn, a mocsok, a szenny, tudjuk, hogy azt nem külső törvények, ahol igazságtalanság van, ahol szegénység van és gazdagság van, kirívol egymás mellett, azt nem emberi akciók fogják önmagukban megváltoztatni, hanem te, aki megváltoztatod a szívüket, a kicsiknek és a nagyoknak. Kérünk hát, hogy munkáld ezt ebben az országban, és munkálj most bennünk, hogy így lehessünk a te eszközeid, az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert itt az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.